Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét ma tették közzé az országgyűlés honlapján. Ezt 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakülülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazás alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Kifogást emelt a Mi Hazánk frakciója amiatt, hogy az alakuló ülésen a magyar mellett az Európai Uniós és a cigány himnusz, valamint a tavaszi szél kezdetű dal is elhangozzon, áll az alelnök közleményében. Novák Előd ezt a himnusz lealacsonyításának nevezte. Magyar Péter holnap 10 órakor Rómában találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, a leendő kormányfő ezt a Facebookon tudatta. Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, ezt a testület tudatta közleményben. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A Vasúttársaság az országgyűlés szombati alakulőülése, valamint az ahhoz kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Megkezdődhet 2031-ben a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújítása. A leköszönő építési és közlekedési minisztérium közölte, a közbeszerzési pályázaton győztes kontúrcsoport Kft.-nek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie. Erre 8 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. A szerb energiaügyi miniszter szerint május 16-a körül megszülethet a megállapodás a MOL-lal a NISZ megvásárlásáról. A tárcavezető úgy fogalmazott, jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a magyar olajipari vállalat között. Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia. Nem adottságnak, hanem eredménynek nevezte a pénzügyi stabilitást a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály tegnap a portfólió konferenciáján úgy fogalmazott, a nehezen kiszámítható időkben a stabilitás elkötelezett munkával elérhető eredmény. Már csaknem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre. Országgyűlési feladataira hivatkozva lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Pap Zsolt ezt a közösség oldalán jelentette be. Annak vezetője átvette a képviselői mandátumát, az új ciklusban a Parlament Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Végül az időjárásról. Terült az ég fátyol és gumoly felhőkkel, egyelőre még csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A csúcshőmérséklet 25-27 fok körül alakul. A folytatásban több helyen alakulhat majd ki zápor, akár hevesebb zivatar is. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét.
Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. 2026. április 27-én, 98 éves korában hunyt el Edith Éva Éger, holokauszt túlélő pszichológus, író. Ráemlékezve műveiről beszélgetünk Laskai Annával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárának szaktájékoztatójával. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Legutóbb, amikor itt jártál, meséltél saját műsorról, közösségi programjaitokról, és akkor megegyeztünk, hogy egy könyvajánlóval is visszatérsz ide a hallgatókhoz. Köszönöm, hogy eljöttél.
Nekem is nagyon sokat jelent az, hogy itt lehetek, és beszélhetek egyrészt a Tittel Pál könyvtár dolgairól, másrészt pedig akár könyvtárosként, akár magyar szakos tanárként, azért nagyon fontos nekem az is, hogy az olvasást valóban népszerűsítsük. Egyébként a könyvtárunk részt vesz a Könyvtári Kihívás nevű országos kezdeményezésbe, amit egyébként tavaly a felsőoktatási könyvtárak között második helyezettként zártunk, úgyhogy erre büszkék vagyunk, de ami miatt ez most eszembe jutott és idehozom, az pont az olvasás népszerűsítés, ez egy külön kategória, most ennek a külön díjára pályázunk, és pont ezért nagyon fontos nekünk az, hogy bevonzzuk a hallgatókat, hiszen az adatbázisainkat nagyon sokan használják, de azért a kölcsönzött kötetek számát is nézik például itt, és azt is sikerült elég jól meghaladnunk az elmúlt időszakban is, az előző időszakhoz képest persze. És igaz, hogy ugye mi az egyetemnek a könyvtára vagyunk, a Katolikus Egyetem könyvtáraként a küldetésünk leginkább az oktatóink, hallgatóink támogatása, de van egy szomorú apropója is, Éva Éger halála. Ez rögtön ráirányította a figyelmet arra, hogy egy posztban mi is emlékezzünk rá, és természetesen rögtön ránéztünk, hogy mi az, ami megtalálható a mi állományunkban. És akár ugye a tanárképzéshez kapcsolódik a pszichológia, és közben pedig ugyanúgy ott vannak a polcainkon akár a döntés, akár az ajándék, illetve a balerina, ugye a legutóbbi kötete. Tudjuk adni ezt is, ami nem biztos, hogy kötelező irodalom, vagy esetleg a szociálpedagógiával foglalkozóknak, vagy szociológiával foglalkozóknak, vagy pszichológiával foglalkozóknak lehet egy szakirodalom, de azt gondolom, hogy sokkal inkább beleillik ebbe az önsegítő, illetve akár csoportban, akár egyénileg is felhasználható kötetben, amikor azért olvasunk, hogy a lelkünk kapjon valamit, és ő ugye gyakorló pszichoterapeutaként valóban életleckéket ad. Úgyhogy én erről mesélnék leginkább.
Megengeded, hogy először egy ilyen szubjektív gondolatodra legyek kíváncsi, hogy szerinted miért olyan népszerűek ezek a típusú könyvek mostanában, mert azt veszem észre, hogy az emberek előszeretettel veszik meg, nézegetik a könyvtárak polcain is, és önsegítő könyvek, a lelket ápolják. Mi lehet a titka ezeknek a könyveknek, hiszen tényleg nagyon népszerűek, és azt gondolom, hogy előszeretettel adjuk akár ajándékba is.
Igen, és milyen izgalmas, hogy az Ajándék című könyvről szeretnék majd egyébként részletesen is a legtöbbet is mesélni. Köszönöm, hogy azzal kezdted, hogy szubjektív vélemény, hiszen nem valami tudományos felmérésre tudok én sem hagyatkozni, bár biztos vagyok benne, hogy mérik és nézik ezt, és nem véletlen az sem, hogy én is azért értem erre ki, hogy hagyományosan ugye tanárképző intézményként kezdett a könyvtárunk állományt építeni, és aztán pedig valóban megjelentek azok a fajta pszichológiai témájú könyvek, ami szaktól függetlenül bárki számára izgalmas és érdekes lehet, és mivel nyilvános könyvtár vagyunk egyébként, ezért akár bárki be is jöhet hozzánk, tehát nem kell hallgatónak lenni és oktatónak lenni, és életállapottól függetlenül tudja ezeket kölcsönözni és megtalálni, és valahogy én is azt vettem észre, hogy duzzad ez a fajta állományrészünk, és azt gondolom, hogy azért is, mert a könyvtárakban is olyan emberek dolgoznak, akik a könyvtárakat látogatják is. Éppen ezért akár a könyvtáros kollégáink, akik bővítik azt a listát, hogy milyen köteteket szerezzünk be, tájékozódnak, őket is érik impulzusok a világból, illetve ők is találkoznak az egyéni életükben olyan kihívásokkal, aminél könyvtárban dolgozó és könyvet szerető és olvasni szerető emberekként alapvetően az jut eszükbe, hogy a könyvekhez nyúljanak. Azt gondolom, ez az, ami miatt mi egyébként igyekszünk ezt az állományrészt gyarapítani, és természetesen megkeresésekre is reagálunk, és ilyen értelemben már nem annyira szubjektív az én benyomásom sem, hogy keresik ezeket a köteteket. Hál' Istennek az önismeret útján való előrehaladás és saját magunk megismerése, elfogadása, mint életfeladat, az abszolút mindenki számára fontos, és valahogy sokkal jobban a fókuszba került. Nem véletlen az sem, hogy a különböző társadalmi folyamatok, ahogy leképeződnek, akár a tudományterületekre is hatást gyakorolnak, és akár az elmagányosodás, akár a különböző egy átlagos, természetes emberi élethez tartozó kihívások kezelése, mint akár legyen az a születés, legyen az a halál, legyen az a betegség, vagy akár az elköteleződés a párválasztás terén, az elköteleződés egy munkában, a munkahelyi közösségen belüli kihívásoknak a kezelése, ami lehet pont az, hogy nagyon nyíltan egymás felé fordulunk, és szinte barátivá válik a légkör, vagy pedig éppen az, hogy elidegenedünk, és kívülállónak érezzük magunkat, vagy akár valóban kirekesztenek. Tehát azt gondolom, hogy ezek a dolgok, vagy akár, hogyha tényleg az emberi életet nézem végig, akkor szülőként a pici gyermek fogadása, majd a nevelése, vagy akár a gyermektelenséggel való szembenézés, vagy ugyanígy aztán a kamaszkornak a kihívásai, akár szülői oldalról, hogy hogyan kezeljük, akár kamaszként. Ott is nagyon sok önsegítő kötet van, és több kiadó is alakult pontosan erre, hogy segítsen akár az iskolai zaklatás témakörében, akár a káros szenvedélyek elkerülése, mert ugye lényeg a megelőzés lenne, vagy sajnos, ha valaki már szenvedélybeteggé vált, akkor ennek a kérdésnek a kezelése ügyében. Az emberi életben szülessünk bárhová, vannak olyan nagyon fontos csomópontok, ahol kapcsolódunk egymáshoz, ahol anyagi helyzettől és társadalmi megítéléstől függetlenül azért kihívásokkal szembesülünk, és ezek olyan sarokpontok, ahol el kell gondolkodnunk saját magunkról, el kell gondolkodnunk a világról. Természetesen hívő emberként az egy nagyon-nagyon fontos támasz, hogy az Isten hit ott van, hogy az egyház akár közösségek által is segít bennünket, szentségek által segít bennünket. De alapvetően ezek a kihívások létező kihívások. És szerintem az nagyszerű, hogy egyre inkább beszélünk ezekről, egyre inkább benne van a köztudatban az, hogy érdemes megismerni saját magunkat, érdemes kapcsolódnunk egymáshoz, érdemes közösségekben is gondolkodnunk ezekről a témákról, illetve Éva Égerre ismét reflektálva, hogy vannak olyan pszichiáterek, akik az életük teljes hozadékát hajlandóak olyan kötetekben megosztani, amely a személyes drámájuk, személyes nehézségeik, vagy akár ez a kihívás szó azért jó, mert talán ez a legsemlegesebb, hogy örömteli és fájdalmas események kapcsán is van rá valami megoldása, és tud olyan jellegű támogatást adni, hogy valóban egyedül a szobánkban, egy krízis helyzetben kaphatunk kapaszkodót, vagy éppen szeretnénk felvérteződni egy-egy életfeladatra készülve, vagy életállapotra készülve, és akkor nyúlhatunk ezekhez a kötetekhez. Én ezt gondolom, hogy ezek lehetnek az okok, de hát biztos, hogy ahogy hallgatják is ezt mások, ezerféle más válaszuk lehet erre.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben a napokban elhunyt Edith Éva Éger holokauszt túlélő műveiről, Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtárs szaktájékoztatójával beszélgetünk. Az írónő, pszichológusnő műveinél nem mehetünk el amellett, hogy az ő élete alakította az ő írásait is. Arra szeretnélek kérni, hogy erről is mesélj egy kicsit a hallgatóknak, hiszen lehet, hogy hallottak már arról, hogy ő holokauszt túlélő, hogy aztán Amerikába költözött, de valószínűleg sokaknak nem teljesen tiszta, hogy hogyan alakult az ő élete, hogy ő idős korában tollat ragadott, hogy milyen traumákat kellett feldolgoznia, és hogy hogyan tudott felállni, és másoknak is adni. Hiszen azt mondhatjuk, hogy milliókat szólítanak meg az írásai, hiszen nagyon sok nyelvre lefordították a műveit.
Azt gondolom, hogy akár ez a téma, hogy a holokausztról beszélünk, és az, amikor személyes érintettséggel valaki a traumafeldolgozásnak igazából a mesterévé válik, és ugye a szakmája révén a szakértőjévé is válik, az nagyon hiteles. Én nagyon szeretem azt, amikor saját magunkról beszélünk, és én is igyekszem erre áttérni akkor ebben a pillanatban, hogy én mit élek meg, én milyen kérdésekkel találkozom, és azokból mások hogyan meríthetnek erőt. Neki, ahogyan mondtad is, nagyon szépen épült az élete, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést, mert annak ellenére, hogy fiatal lányként, a tánc szerelmeseként, gondtalan fiatalként hirtelen találkozott azzal, hogy pusztán a származás miatt, a világtörténelmi események miatt teljesen romba dőlhet az ő élete, elveszítheti a szeretteit, ráadásul olyan traumákat kell elszenvednie, amiből azt gondolom, hogy egy-egy terület is bőven elég lehet bármelyikünk számára ahhoz, hogy egy életre megpecsételje a sorsunkat, és megnehezítse akár a kapcsolatteremtésünket, vagy akár egy szakmában való kiteljesedésünket. És ő egy nagyon jó példa arra, hogy kamaszlányként mondhatom azt, hogy a haláltáborban élve, hiszen ott minden nap szembesültek a halállal, valóban ő is a közvetlen családtagjait veszítette el, viszont a testvérével együtt túlélték mindezt, hogy akár a túlélőknek a bűntudatát hogyan tudta feldolgozni, vagy akár csak ezzel együtt élni, hogy aztán hogy tudott a szerelme mellett elköteleződni, hogy tudott ő is családot alapítani, gyermekeknek életet adni, és aztán ezeket a gyermekeket úgy nevelni, hogy minél teljesebb életet éljenek. Ez mindannyiunknak, nekem is egy nagyon-nagyon fontos üzenet. És nem kell ehhez egy holokausztot elszenvedni, hogy hatalmas kríziseket, fájdalmakat éljünk meg, és hogy olyan sebeket hordozzunk, ami egy életen át elkísér. Nekem például nagyon nagy üzenete Éva Jégernek az, hogy, és ez nem régen érkezett meg hozzám is ez a gondolat, hogy nem kell, hogy az legyen a célom, hogy az életem fájdalommentes legyen, meg boldog legyen, és a boldog mögött az húzódik meg, hogy azt szeretném, hogy kizárólag jó dolgok történjenek velem, mert nem ez a realitás. Ha azt mondom, hogy teljes életet akarok élni, akkor az azt jelenti, hogy fájdalmak is érnek, és a fájdalmaimmal együtt tudok élni, vannak dolgok, amiket meg tudok haladni, van, amiben akár tudok személyesen fejlődni, picit visszautalva arra is, amit itt említettél, hogy kicsit boncolgassuk, hogy miért is fontos ez az önsegítés, és közben pedig azt tudjam mondani, hogy boldog életem van, mert attól teljes az élet, hogy vannak fájdalmaink, vannak örömeink.
Ezt hívőként könnyebb elfogadnunk, mert sokszor ezzel dacolunk. Tehát én azt gondolom, sokakban azért ott van, és bennem is gyarló emberként, hogy de hát szeretnénk mindig boldogok lenni, vagy keresztmentesek, vagy tehermentesek, vagy sokszor azt mondani, hogy hát csak legyen egy kicsit kisebb az a kereszt, amit viszünk, vagy miért pont én? Tehát ezek olyan emberi kérdések a mindennapokban. Óriási példa lehet, aki oda tud állni elénk akár Éva Jéger is egy tükörrel, hogy nem az a lényeg, hogy ne legyen ott az a fájdalom, hanem hogy mit kezdesz vele, és hívőként könnyebb lehet ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódni?
Nagyon érdekes ez, mert azt gondolom, hogy hívőként élni könnyebb. És ez abszolút az én egyéni kijelentésem, de azért másokkal beszélve is azt látom, illetve olyan emberekkel kapcsolatba lépve, olyan emberekkel kapcsolatba kerülve, akik nem rendelkeznek hittel, vagy nem vallásgyakorló emberek, azt látom, hogy ezek a kérdések sokkal nehezebbek. Hiszen nekik nincs egy plusz kapaszkodójuk. Ez tényleg olyan, minthogyha védőhálóval hajtanánk végre egy életveszélyes ugrást, vagy pedig védőháló nélkül. Most ez a kép jutott eszembe. És azért az, hogy ott van egy védőháló, és ugranunk kell, és természetes az a félelem, hogy alapvetően nem akarok ugrani, hát arra készített fel az evolúció, hogy ne menjek magasra, ha magasra mentem, onnan ne akarjak leugrani, féljek a sérüléstől, védekezzek, bocsánat, hogy ezt a képet bontom tovább, de tényleg ez jutott most nagyon eszembe. De hát azért, ha van alattam egy háló, meg látom azt, hogy más már leesett, és az annyit jelent, hogy pattog, és maximum még el is mosolyodik, és felszabadítja ez az egész, az egy egész más dolog, mint hogy azt látom, hogy lezuhant, és vége van számára, és remény nélkül van vége számára. Éva Jéger könyveiben is megjelenik a hit időről időre, és így azt gondolom, hogy röviden válaszolva, igen, persze a hit kapaszkodó. De nagyon fontosnak tartom azt is, hívő, vallásgyakorló emberként is, és mindezt úgy mondom, mert olyan könnyen kimondom én is, hogy hívő vallásgyakorló emberként, de nem véletlenül teszem egymás mellé sem, hogy ez a védőháló sem mindegy, hogy mennyire erős. Tehát, hogyha ez tényleg az egyházzal, az egyház által nyújtott megtartó erővel még szorosabbra szövöm, vagy még rugalmasabbá teszem, hogy még fájdalommentesebb legyen az is, hogyha lepottyanok, az azért nagyon fontos, és azért mondom, hogy könnyen kimondom, hogy hívő vallásgyakorló, de valahol ez egy óriási nagy ajándék, és nagyon csodálatos dolog, és mindezt megint úgy mondom, hogy láttam mások küzdelmeit, akik szerettek volna hinni, és ezt több helyen olvastam én is, hogy a hit az ajándék, és hogy mi megajándékozottak vagyunk, akik számára természetes a hit. Hiszen hányszor találkoztam én is azzal a kihívással, mikor valaki, és ez nem az, hogy én győzködöm őt, hanem ő jön hozzám, hogy de meséljek, de segítsem, hogy ő hihessen. És nem tudok mit csinálni, mert azt ott át kell lépni. Ott azt meg kell ugrani. Ott nincsenek ugyanúgy, mint egyébként számos dologban az életünkben, hogy foglalkozunk vele, dolgozzuk ki magunkból, segítségül hívjuk Éva Jéger gondolatait, az ő személyes példáját, az ő praxisában szerzett gyakorlatát, tapasztalatát, de hát mégiscsak nekünk kell kilépni. És igen, persze, félek, természetesnek tartom, hogy félek. Én egy nagyon félős embernek tartom egyébként magam, és egyszer volt is egy ilyen házaspárokra vonatkozó teszt, amiket mi előszeretettel és boldogan szoktunk kitölteni a férjemmel, és ott például ott volt ez az egy kérdés, amin úgymond elcsúsztunk, és el is szomorodtunk, hogy hát hogy lehet ez, hogy pontot veszítünk, és ez volt, hogy mitől fél a másik. És hát én beírtam, hogy én mindentől félek. Mindentől, de a kutyáktól biztosan, de azt még az is tudja rólam, aki nem beszél velem, mert látható. És a férjem beírta, hogy semmitől sem félek. És így hát, teljesen kikészültem, hogy hogy lehet ilyet mondani. És azt mondta, hogy igen, Anna, félsz, de megcsinálod. És ezt a példát azért hozom ide, hogy nagyon jó válasz arra is, hogy Éva Jéger ugye hát sokkal nagyobb szakemberként és tényleg fantasztikus lelki emberként ismerem ezt mondani. Valóban ebből a holokausztból eljutott oda, hogy másokat segítsen, hogy aztán ő maga tollat ragadjon, és talán egy személyes kapcsolódást még idehoznék, mert amikor a kérdésed elhozott, rögtön ez jutott eszembe, és egyébként erről beszélgettünk többekkel, akik olvasták ezt a könyvet, hogy ő 50 éves kora körül doktorált, és hát körülbelül ugyanebben a életszakaszban is, élethelyzetben vagyok én is, és annyira megerősítő volt ez, hiszen nekem is hosszú évek folyamata volt az, és folyamata vezetett el ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjek egy doktori képzést, és annyira tetszett, hogy amikor nem annak a félelme van ott, és ő pont ezt írja a könyvében, hogy jaj, mi lesz, ha elkezdem, hanem, hogy mi lesz, ha nem kezdem el, illetve, hogy mindenképpen 50 éves leszek, és akkor arra hivatkozva, hogy én nem rögtön az egyetemi tanulmányaim után kezdtem el ezt, mert az én fejemben az van, hogy azt akkor illett volna, vagy hogyha nekem ezzel nincs semmilyen akadémiai termem, attól, ha engem ez mozgat, ha ez érdekel, ha én ezt szeretném, akkor kortól függetlenül akár 50 évesen is belekezdhetek, meg 40 évesen, meg 60 évesen is belekezdhetek. És ez egy nagyon fontos üzenete egyébként neki, és ahogy mondtad, hogy utána aztán tollat ragadott. És most itt ülünk, róla beszélgetünk, és pont a tegnapi napon a könyvtárban beszélgetve éppen Éva Jéger könyvét vittem én is, mert különböző részlegeinken kapcsán vannak az ő kötetei, hiszen szép irodalomként is használható, illetve a pszichológiához is besorolható, és hogy mentem le a kötettel, egy egyébként nagyon elismert és közismert történész éppen ott volt egy habilitáción, és rögtön mondta is, hogy ó, Éva Jéger, most halt meg. Tehát ő is tudott róla, ő is értesült róla, és azt gondolom, hogy egy-egy ember népszerűsége az ügyet, illetve a gondolatokat, és akár ezt az önsegítést is népszerűsítheti, és hogy rögtön a kolléganőm is reagált erre, és mit mondtak mindannyian egyszerre, hogy 98 éves volt, és teljes életet élt. És szerintem mindannyiunknak ez a célja.
Kedves hallgatóink! 2026. április 27-én, 98 esztendős korában hunyt el Edith Éva Jéger, holokauszt túlélő pszichológus, író. Ráemlékezve, műveiről beszélgettünk Laskai Annával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittelpál könyvtárának szaktájékoztatójával. A beszélgetést egy hét múlva folytatjuk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivian.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Kedves hallgatóim! A Neuma előző adásaiban húsvét vasárnap és a rákövetkező időszak énekeiből adtam válogatást. E sorozatot folytatva térjünk még vissza feltámadás vasárnapjának nagymiséjéhez. Az offertórium szövege így hangzik a 76/75. Zsoltár 9.-10. verséből. A föld megrendült és elcsöndesedett, mikor az Isten ítéletre kelt. Alleluja! A Terra Tremuit kezdetű tételt a Schola Hungarica énekli.
Thank you.
Húsvét vasárnapi nagymise kommuniója Pál apostol szövegére épül, az első korintusi levél 5. részének 7.-8. verse. Ami húsvéti bárányunk Krisztus föláldoztatott, alleluja! Üljük meg a húsvéti lakomát a tisztaságnak és igazságnak kovásztalan kenyerével, alleluja, alleluja, alleluja! Ismét a Skóla Hungarika következik. Következő szignál mindenki számára ismerős. De melyik ének is ez? Igen, egyik legrégebbi és mindenki által jól ismert húsvéti népénekünkről van szó, Föltámad Krisztus e napon. Az ének szövege a középkori latin nyelvű kancióból származik, amelynek címe Surrexit Christus Hodie. Magyarul így hangzik. Föltámad Krisztus e napon az emberek megvigasztalásáért, alleluja, ki az előző napon halált szenvedett a nyomorúságos emberért, alleluja. A tétel műfaja Benedicamus tropus, mivel a Benedicamus Domino Deo Gratias, mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála, verspár költött szövegű kibővítése. A magyar középkorból a zsigmondkori töredék őrizte meg számunkra két szólamú változatát. Ennek a darabnak azonban zeneileg nincs köze a magyar népénekhez. A Skóla Hungarika énekli. Föltámad Krisztus e napon kezdetű magyar népének azonban nagyon elterjedt volt. minden 16.-17. századi protestáns és katolikus énekeskönyv közli. Dallamának nyomait külföldön nem találjuk, viszont Magyarországon két változatban élt a könyvekben, ezeket az Éneklő Egyház énekeskönyv 100. száma közli. A népi emlékezetben is fennmaradt ez az ének, de nem ritmikus, metrikus, hanem szabad, rubátó változatban. Az Éneklő Egyház 99. száma alatt találjuk az éneket, amelynek utolsó versszakaiban felhangzik a mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála szöveg, verses változata, így válik világossá az ének műfaji eredete és liturgikus használata. Népi gyűjtésből hallgassuk meg most néhány változatát.
Eltámad Krisztus a napon, Alleluja, hála legyen az Istennek, hogy az ember igaz újzik.
Feltámad Krisztus e napon, Alleluja, hála legyen az Istennek, hogy az ember vigadozzon, Alleluja, hála legyen az Istennek. Szörnyi halált kiszenvedett, Alleluja, hála legyen az Istennek. Váltván bűnös embereket, Alleluja, hála legyen az Istennek. Szent asszonyok koporsóhoz, Alleluja, hála legyen az Istennek. Visznek kenetet Krisztushoz, Alleluja, hála legyen az Istennek.
Feltámad Krisztus ez napon, Alleluja, hála legyen az Istennek. Alleluja, hála legyen az Istennek. Hogy az az Istennek.
Másik igen elterjedt húsvéti énekünk, az Úr Krisztus feltámad a kezdetű, az éneklő egyházban a 103. tétel, a következőket írja Dobszai László a Magyar Népének című könyvében. A Krisztus Surrexit, Úr Krisztus feltámad a kezdetű húsvéti ének néhány szövegvariánssal, többféle refrénnel és többféle dallammal igen népszerű volt a késő középkori Európában. A már megismert 98. éneken, mint főtípuson kívül, a Krisztus Surrexit Mala Nostra Texit, Úr Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá és elterjedt, egyikük, Telegdi Miklós könyvének tanúsága szerint, Magyarországon is ismert volt. Ez az énekvers szinte minden 16.-17. századi gyűjteményben benne van, a reformátusoknál a 19. század elejéig énekelték. A dallam, melynek első külföldi feljegyzése a 15. század végéről Németországból származik, szerkezetével a későbbi új stílusú magyar népdal formájának előfutára. Gyűjtésből fennmaradt változata így hangzik.
Eure Krisztus feltámada, mi bűnünket elmossa, és kiket is szeretá, mennyországba felvívá, Eur Isten megváltá, e mindaz világot, e szent halálába. Mindenható Úristen, halottiból feltámadó, mérsőt dicsérjük, végosságos énekkel, Úristen megvallotta, e mindaz világot, szent halálába. Szállal a poklokra, jókat szabadítani, gonoszokat odbantani, nagy kézokat vallani. Úristen megvallotta, mindaz világot, szent halálába.
A református énekeskönyvben a 352. szám alatt pedig Batizi András szövegével találjuk. Ennek az éneknek most az első 4 versszakát éneklem. Krisztus ím feltámada, nékünk örömet ada, vére ránk árada, haszna rajtunk marada. Nyer irgalmat közben járó Jézus Krisztus szent atyád erőt. Krisztus meghalt bűnünkért, feltámadott éltünkért, mi vigasztalásunkért, megigazulásunkért. Nyer irgalmat közben járó Jézus Krisztus, szent atyád erőt. Krisztus kínja érdemünk, szent halála váltságunk, vére ártatlanságunk, felkölte vigasságunk. Nyer irgalmat közben járó Jézus Krisztus, szent atyád erőt. Ez az Isten báránya, váltságunknak aranya, halálunknak halála, aki gyónak rontója. Nyer irgalmat közben járó Jézus Krisztus, szent atyád erőt. Kantáte vasárnap van mögöttünk. Introitusával búcsúzom ma hallgatóinktól, melynek szövege a 98/97. Zsoltár első-második verse. Énekeljetek az Úrnak új éneket, alleluja! Mert csodálatos dolgokat cselekedett az Úr, alleluja! Megmutatta a nemzetek előtt igazságát, alleluja, alleluja, alleluja! Segítségére volt jobbja és szentséges karja. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Énekeljetek az Úrnak új éneket, alleluja! Mert csodálatos dolgokat cselekedett az Úr, alleluja! Megmutatta a nemzetek előtt igazságát, alleluja, alleluja, alleluja! Kívánom önöknek ezt a meg nem szűnő húsvéti örömújongást. Cantate Domino, canticum novum, alleluia. Quia mirabilia fecit Domino. Alleluja! Ante conspectum gentium revelavit justitiam suam. Alleluja! Alleluja! Salva vicibit extera eius, et brachium sanctum eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cantate Domino, canticum novum, alleluia. Quia mirabilia fecit Dominus, alleluia. Ante conspectum gentium revelavit justitiam suam. Alleluia, alleluia.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!